Tiszán innen és Tiszán túl. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedtek közelednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak. Zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné, dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora hangverseny műsora igazi zenei tűzi játék volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. A következő percekben Gáspárné dr. Tóth Marica, dékán helyettes zongoratanárral beszélget Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.
Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kara együttműködik a Zempléni Fesztivállal, így került sor a mai koncertre. Hogyan jött létre ez az együttműködés? Hogyan jött a felkérés?
Hát ez nagyon érdekes volt. Dékán úr szólt, én dékán helyettes vagyok egy másfél éve, és szólt nekünk, hogy adjunk le produkciókat, mert megszületett ez a megállapodás, hogy minden évben az egyetem oktatói, hallgatói is részt vehetnek valamilyen produkcióban a fesztiválon. Hát mi a esélytelenek nyugalmával leadtuk a tavalyi egyetemi fesztiválról készült másfél órás koncertünknek a linkjét, és hát egy hét múlva szólt dékán úr nekem, hogy hát képzeld, titeket választottak. Hát nagyon örültünk, hatalmas megtiszteltetésnek tartom, nagyon sok helyen felléptem már életemben, és még pont a Zempléni Fesztiválon nem, tehát nagyon nagyra értékeltük, és nagy örömmel készültünk.
Itt vagyunk Tolcsván a Szirmai Waldbott kastélyban, igazi főúri környezetben is, igazi főúri mesés és különleges mitoszokkal körülvett világot hallottunk, csak most zongorán négykezesekkel.
Igen, érdekes volt, mert eleinte úgy gondoltuk, és ez talán véletlen, talán nem, hogy pusztán nagyon népszerű darabokat fogunk, műveket összeválogatni, és aztán a végén, amikor megnéztük, így gyorsan összeírtunk, egy körülbelül egy nap alatt kellett leadni sietve a műsort, akkor mondja Enikő nekem, hogy hát te figyelj csak, mi legyen a címe? Hát legyen ez a címe, hogy zenei utazás a mesék és táncok birodalmában, mert hogy pont valahogy olyan darabokat sikerült összerakni, amelyek nem csak népszerűek, nem csak nagyon ismertek, hanem vagy mese, vagy tánc. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés tematika volt. Ez bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon tetszett a közönségnek, és nekünk viszont egy felelősség volt készülni, mert csupa olyan művek voltak, amiket mindenki ismer. Tehát egy ilyen műben akár egy félreütés, vagy egy kisebb hiba is talán feltűnőbb, mint egy olyanban, amit esetleg nem ismernek ennyire széles körűen.
No, de ez a páros nem most ült össze először. Két gyönyörű nőt láttunk virágos ruhában, mesei környezetben itt a zongoránál, és hát lehetett hallani, hogy ez azért egy összeszokott páros.
Igen, ez így van, valóban. Köszönöm szépen a dicséretet. Egyébként össze szoktunk öltözni. Nyilván ez egy olyan szakma, ahol a színpadon is mutatni kell. Enikővel egyébként már zeneakadémista korunktól ismerjük egymást. Az, hogy együtt játszunk, az körülbelül 10 éve volt először. Nagyon sok versenyen zsűrizünk. Megyei versenyeken, városi versenyeken, és mostanában ez nagyon divatos, és szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a zsűri egy, mint egy bevezetőként a verseny előtt játszik valamilyen produkciót. És így kezdtünk el mi négykezesezni, illetve két zongorázni. Azután tavaly volt egy teljes estünk, amit már említettem, az egyetemi fesztiválon, aminek szintén nagyon nagy sikere volt, és hát nem is volt kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni, illetve jelenleg is dolgozunk együtt. Most azt tervezzük, hogy vagy ezzel a műsorral, vagy egy kicsit kombinált műsorral kimegyünk a megyébe zeneiskolákba is, és akár a gyerekeknek is egy kicsit egy ilyen népszerűsítő tevékenységet folytatunk, hogy elmondjuk a meséket, a hozzá kapcsolódó kis történeteket, és utána eljátsszuk a műveket. Tehát van még ötletünk bőven, és nagyon szeretném, hogyha ez egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés lenne. Egyébként nagyon régóta dolgozunk együtt, mint kollégák. Én egy olyan körülbelül 6 éve vagyok a szakgimnázium oktatója az egyetemi állásom mellett, és azt kell mondjam, hogy a legideálisabb kolléga is. Nem csak barátnők vagyunk, hanem nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
Azért a katedra sok erőt elvisz, és sokszor egy tanárnak pont a művészi vénája vész el, amikor a katedrán tanít, hiszen a felnövekvő tanár és művész generációt nevelik. Olyan jó látni, amikor vannak olyan példák, akik nem hagyják a művészi megnyilvánulásaikat és a művészi karrierjüket sem.
Igen, nagyon jól rátapintottál erre a kérdésre, hogy fontos. Nem csak az fontos, hogy tanárként, pedagógusként én mindent beleadjak. Így persze nyilván el is fáradok, még egy-egy növendék 4 éven át fejlődik, és eljut a felvételig a kezem között, vagy akár a diplomáig. Ez nagyon fárasztó. Mögöttük kell állni teljes szívvel, lélekkel, gyakran emberi segítséget is várnak, és tényleg mint egy második anyuka. Úgy kell velük a szakmai kérdéseken túl nyilván. Emellett nagyon nehéz színpadon állni. Viszont azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogyha valaki ilyen magas szinten oktat, tehát szakgimnáziumban és egyetemen, akkor muszáj példát mutatnunk, hogyha nem is havonta, de legalább egyszer-kétszer egy évben meg kell tennünk egy olyat, hogy mindenki látja, hogy igenis mi is kiállunk. Most is itt volt nagyon sok növendékünk, nagyon sok volt hallgatóm eljött, nagyon sok volt kolléga is eljött, illetve olyan is, aki hozott hozzám vagy az egyetemre, vagy a szakgimnáziumban növendékünk, és ez nagyon nagy öröm. És ők ezt hallják, látják, hogy így jó helyre, biztos kezekbe kerülhet az ő kis zeneiskolás gyerekük, akikből ugye később diplomás zongoratanár lesz, és szerintem ez borzasztó fontos. Tehát igaz, hogy nem vagyunk rendszeresen koncertező művészek, a tanítás mellett ez lehetetlen lenne, de alapvető fontosságú, hogy a tanítványok lássák a tanárukat. Egyébként nagyon aranyosak, mert ők ugye ismerik a műveket, és hogyha esetleg hibázunk is kicsit, akkor megbocsátják, és nagyon értékelik, hogy kiállunk, és én nagyon szeretek nekik játszani, illetve azt is szeretem, hogyha minél többen vannak. Itt például ki kell emelni, hogy olyan nagy közönség volt, olyan nagy létszám, hogy nem fértek be. Nem fértek be, és még kint is ültek, még a bejárati ajtónál is voltak, több szakaszon, és egyszerűen elképesztő, és nagyon nagy öröm, hogy ennyien voltak kíváncsiak ránk.
Mert gyönyörű példa vagytok mind a ketten, és akkor kanyarodnék is már rögtön a mába, hogy mennyire vonzó a zongora a mai fiataloknak, hiszen ott vagytok közelben, ti nevelitek ki, ti képezitek a leendő évek, évtizedek tanárait, művészegyéniségeit.
Most ez lehet, hogy meglepő válasz lesz, mert egyébként nagyon sok helyen halljuk, hogy a klasszikus zenének leáldozó félben van a csillaga. Hál' Istennek a zongorával nem így van. Tehát azt el lehet mondani, hogy legalábbis Borsod megyében, de Szabolcs megyében is, mivel én Szabolcs megyei vagyok, gyakran keresnek meg volt kollégák, zeneiskola, igazgatók, hogy valahonnan szerezzek nekik zongoratanár. Tehát népszerű a zongora. Nagyon sok zongoratanára lenne szükség. Tehát azt gondolom, a jelen állás szerint, és még ez egy jó pár évig így lesz, a zongorára mindig szükség van. Tehát ez egy nagyon népszerű hangszer, és ez az óriási tanárhiány azt mutatja, hogy gyerekek iratkoznak be zongorázni, tanulni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, ez egy nagyon jó hangszer, hogy egy teljes zenekart is meg tud szólaltatni, ezt hallottuk most is a koncerten, nagyon sok zenekari átiratot is játszottunk, és nagyon-nagyon sok örömet tud adni. Tehát azt kell mondjam, hogy legalábbis itt Észak-Kelet-Magyarországon a zongorának van jövője, és aki a zenetanári, zongoratanári pályát választja, neki kifejezetten egy szuper munka lehetőség, illetve elhelyezkedni akár holnap tudna, bárhol.
De jó, hogy ezt hallom. Beszéljünk egy kicsit még a mai koncertről, hiszen bár a mesékbirodalmában utaztunk, de azért ez egy nagyon mély merítés volt. És hát itt az érzelmek azok a tetőfokára hágtak, aztán mentünk le, akár a bánat völgyében is, vagy a melankólia völgyében is megmerítkeztünk, tehát érzelmileg is utaztunk.
Igen, hát amikor ilyen apró tételekből állítunk össze egy hangversenyműsort, akkor talán ez a legnehezebb, és nagyon jól megint a lényegre tapintott a kérdés, hogy gyorsan változnak a hangulatok, mivel rövid kis tételekről van szó, nagyon nehéz összefogni. Már önmagában az egy problémát jelentett, hogy hogyan tegyük egymás után, milyen sorrendben játsszuk a darabokat. Nem csak azért, mert váltogatni szoktuk, hogy ne csak én legyek a primo, hanem váltogatva vagy én, vagy Enikő vagyunk a primo, és utána fordítva a szekundó szólam, tehát az alsó és felső. Ez így sokkal érdekesebb is, viszont nagyon nehéz. Nagyon nehéz, akár egy alsó szólamnak a szerepe teljesen más, ő pedálozik. Négykezesben elég kényelmetlen tud lenni, amikor például a tompító pedált is nyomni kell, és a zengető pedált is nyomni kell, tehát bal-jobb lábunk a pedálon, és közben egy ilyen nagyon távolról valahol kifacsarodva, ülve kell zongorázni. Tehát megvannak a nehézségei, és különösen ez, hogy ezeket az apró tételeket egymás után kellett fűzni, sokat gyakoroltuk az utóbbi időszakban úgy, hogy elejétől végéig a műsort. Pontosan ezért, hogy át tudjunk hirtelen alakulni, mert azért valóban néhány másodperc van rá. És hogyha nem érzem át azt, amit a szerző közölni szeretett volna a művel, azt a hangulatot, előbb nekem kell tudni, nekem kell átérezni, ahhoz, hogy a közönség felé közvetíteni tudjam.
A közönség soraiban ülni, és azért láttam, hogy mindenki élvezi a koncertet, de amikor Brahms magyar táncai felcsendültek, vagy Weiner Leó, vagy Liszt Ferenc, azért egészen más volt a közönségnek az arca.
Igen, hát nekem van egy ilyen teóriám, hát kövezzenek meg érte. Férjem is zenész, ő a szimfonikus zenekarban klarinétos, és nagyon sokszor beszélgetünk szakmáról is. Hallgatunk különböző felvételeket, és akár Bartókot, akár egyéb magyar szerzőknek, vagy magyaros tematikájú szerzőknek, ugye, mint a Brahms magyar táncok, műveit igazából én azt gondolom, hogy a magyar emberek érzik igazán. És nyilván egy szláv, a Dvorzsák szláv táncokra rezonál, a magyar embereknek ez benne van a lelkében, és én nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szeretem ezeket a verbunkos és magyaros tematikájú műveket, de nagyon örülök neki, hogyha ez így látszott, hogy a magyar témájú és magyar szerzőjű műveknél a közönségnek még jobban tetszett a dolog.
Utolsó kérdésemet teszem fel, hiszen várnak, Marica, téged a rajongók, akkora vastaps volt, hogy alig tudtatok kijönni a teremből. Milyen érzés és milyen élmény a Zempléni Fesztiválon ezen a nagyon híres, nagyon nagy múltú, immár 35. fesztiválon fellépni?
Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült. Egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog. Egyébként ezt én fiatal koromban nem éreztem át így. Tehát ott inkább a versenyzés volt a fontos, az eredmények, a sikeres felvételi, sikeres diploma, és azért ehhez kell szerintem egy kor bizonyos lelkiakatú embereknek, például nekem, hogy megérezzem azt, és mindig ezt mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak is, hogy egyszer kell megérezni, hogy a közönségnek most nyújtottam valamilyen élményt. Onnantól kezdve, és ez most már egy jó pár éve így van velem, az ember elfelejti az izgalmat, és csak erre koncentrál, hogy akkor belead apait, anyait, hogy tényleg sírjon a közönség, nevessen, táncoljon velünk együtt, és ez szerintem a legfontosabb feladat, annál inkább, mert a klasszikus zene a korunkban tényleg egyfajta hátrányt szenved el a többi műfajjal szemben, és akkor ezekkel az alkalmakkal szerintem egy nagyon jó lehetőséget tudunk arra biztosítani, de csak akkor, ha én is átélem. És csak akkor, hogyha én is nem csak egy kipipálondó feladatnak tekintem, hogy úgy megy haza esetleg több ember is innen, hogy ó, hát ez ilyen jó dolog. Hát a komoly zene nem unalmas. Hát persze, nem szabad unalmasan játszani, és akkor nem lesz unalmas. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt. Volt már teltházas koncertünk néhány, de azért ez engem is meglepett. És nagyon örültem, hatalmas megtiszteltetés volt.
Gratulálok, hogy megérkeztetek a Zempléni Fesztiválra, annyira itthon voltatok, ezt el kell mondjuk, hogy Enikő sátorai a Újhelyi, ugye most Tolcsván vagyunk, a Zempléni Fesztivál egyik székhelye Sárospatak mellett sátorai a Újhelyi, és ő az Újhelyi Zeneiskolából indult el, és lett egy kiváló tanár és művésznő is veled együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves dékán helyettes asszony, tanárnő, művésznő, kedves Marica, Isten éltessen benneteket, és sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én sem származom túl messziről, mert én meg nyíregyházi vagyok, és erre én nagyon büszke vagyok mindig, hogy én Szabolcs megyéből származom, bár Miskolcon élek már több mint 30 éve, de mégis mindig büszkén mondom, és most nagy öröm volt látni, hogy Nyíregyházáról is jöttek az ottani zeneiskolából kollégák, illetve nyíregyházi volt növendékek, tehát nincs olyan messze Nyíregyháza sem.
Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak, zenei utazás a mesék és a táncok világában, ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora verseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impressionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. Az előző percekben Gáspárné dr. Tóth Marica dékán helyettes zongoratanárral beszélgetett Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.
Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Ne hidd azt, hogy senki se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Új kedves, legy még újabb követ, de barátságunk csillagidőt igény. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Leláncolnád önmagad, közben szabadságot kéred, visszakéred. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben talál. Érintsd meg a lelkem még egyszer, és aztán engedj el. Holnap hajnalig őszintén ölej még, ölej még. Hogy senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog, ne félj. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Közben szabadságot kéred, visszakéred. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer, és aztán engedj el. Holnap hajnalig őszintén ölej még, ölej még. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben találunk.
Az interneten is. Europaradio.hu.
Canto lo que siento y lo grito sin temores. Y mi canto es inmenso y grito a los cuatro vientos. Se estremece el cielo en soledad, la noche ríe son de amistad, y el río y el mar comenzaron a hablar, y mi canto se alzó con la serenidad, el hombre levantó sus manos al cielo sin temblar, y un pájaro echó a volar. La razón, el miedo equilibrando el momento, y mi canto volaba con alas de sentimiento. Un grito angustioso cruzaba el mar, un sabio entró llorando un altar, un pincel dibujó palomas al azar, el orgullo vistió de gala sin hablar, el hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar, y un pájaro echó a volar. Thank you.
Tocaba el cielo sin pensar y un pájaro echó a volar.
Repetor.
Repetor. Repetor.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
Kedves hallgatóink, a következő percekben egy miskolci vállalkozót ismerhetnek meg, aki a vendéglátásban megjárta a ranglétra minden fokát, és kitartásával, szaktudásával, innovatív ötleteivel sikeres pályát futott be. Huszág Lajos ma is Miskolcon lakik, onnan utazik naponta Sátoraljaújhelyre, ahol a helyi turizmus fellendítésén dolgozik, érdemei elismeréseként a városi önkormányzat tavaly közmegbecsülés díjjal tüntette ki, a riporter Jászter Beáta.
Miskolcon kezdjük, hiszen ott kezdődött minden, az a bölcső, az a felnevelő város, és biztos, hogy meghatározta az életét az a család, amelyikbe beleszületett.
Én egy végtelenül szegény, de rendkívül tisztességes családba születtem, negyedik fiú gyermekként Miskolcon. Mindig tengerész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült egészségügyi okokból, ezért a vendéglátás mellett döntöttem, és az idő azt igazolja, hogy jól döntöttem. Én a Bükkvidéki vendéglátónál kezdtem 1970. szeptember 11-én segédmunkásként. És 1990-ben elnökigazgatóként fejeztem be az ottani munkámat, tehát 17 év alatt különböző lépcsőfokokkal, különböző feladatokkal, és mindig tovább lépve végeztem a tevékenységem, és nem tudok olyan részt mondani, amit nem szerettem volna. De egy biztos tudtam, hogy holnap sokkal több leszek, mint ma, holnap után meg még attól is, és még attól is, mert a dolgok, a tudás, az tőlünk függ. Mindenki javíthat rajta, mindenki megtehet érte olyan idő intervallumot, ami az ő egyéniséghez legjobban illeszkedik. És hát ott én a segédmunkásként a étteremvezető, a hálózati ellenőr, munkahelyi csoportvezető, munkahelyi osztályvezető, terveztem egy város Kazasztánba, úgy hívják, hogy Tengizmagyarújváros. Ugye voltam kereskedelmi igazgató, és végül is lettem elnökigazgató. Tehát ez határozta meg az életemet 1990-ig. A rendszerváltás után azonnal megalapítottam a családi tulajdonú Kft-t, de ez már egy másik világ, de nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a társasági törvény változásakor, az ÁFA törvény bevezetésekor, 1988. december 23-24-én én lehettem az a vezető, aki egy 3000 fős 400 egységet működő cégnél 7 nap alatt bevezette az Európai Uniós normának megfelelő társasági formát, és ez a forma nem csak a tulajdonlásra, hanem az adminisztrációra, az adózásra, és minden egyébre vonatkozott. És mint úttörő azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, ez egy kiváltság. Másnak nem biztos semmit nem jelent, nekem nagyon sokat jelent, mert óriási lökést adott ahhoz, hogy nekem a későbbiek során már csak a változásokat kellett megtanulni, hiszen az alapokat már lerakták, még az Európai Uniós történő csatlakozás előtt. De a változások azok jóval kevesebbek, és az Európai Uniós gazdaságnak magát, a szellemiségét kell megérteni. Azokat a törekvéseket, amikkel valamennyi országot, uniós országot egy jobb feltételhez próbálja, és nem csak próbálja, hanem gyakorlatilag segítés. Tehát nem véletlen, hogy Magyarország csatlakozott erre a Európai Unióhoz, hiszen István királyunk óta mi azért mindig is a nyugat-európai társadalmakhoz tartoztunk. Én úgy gondolom, hogy ma is oda tartozunk, úgy gondolom, hogy minden gazdasági, szellemi, egyéb szituációk ezt csak erősíteni tudják. Az, hogy az elmúlt időszakban változások voltak, az mindig a dolgok velejárója, hiszen semmi sem állandó, minden mozgásban van. Itt a lényeg az, hogy a mozgás iránya legyen jó.
Azért visszakanyarodnék még a pályaválasztáshoz. Mi volt az, ami a vendéglátóipar felé vezette a tengerész álmok után?
Hát én tengerész szerettem volna lenni, és éppen ezért angol kémia szakos voltam, és érettség előtt 3 hónappal egy daganatos megbetegedésem lett. Asztrahányba szerettem volna menni a tengerésztisztire, és én nem voltam alkalmas egészségügyileg. És hát a testvéremmel úgy döntöttünk, hogy miután nagyon jók az eredményeim, hát akkor bármi lehetek, mert nem az leszek, amit szeretnék. És akkor kinyílt a tájékoztató a felsőfokú oktatási intézményekről, kinyílt a vendéglátóipari főiskolánál. Hát innentől kezdve akkor vendéglátós leszek. Semmilyen kötődésem, semmi nem vezetett egy korábbi tapasztalat vagy bármi, és ami nagyon fontos, hogy amit addig tanultam, angol kémia, azt rendkívül jól lehet használni a vendéglátásban. Mert a vendéglátás az egy becsület, a vendéglátás az a társadalom egészségének a megóvása, szoktatása a korszerű olyan módszerekre, amik az ember életét megkönnyítik, és nem egy negatív irányt céloznak meg.
Nincsenek véletlenek, ahogy szokták mondani, és ahogy hallgatom, amint beszél, az jut eszembe, hogy egy olyan embernek a portréja rajzolódik ki előttem, aki nem volt türelmetlen, aki lépésről lépésre építette fel tudatosan az életét. Ehhez nagyon sok erő kell, nagyon fiatalkori elköteleződés, és egy olyan fajta világlátás, ami a mai világban már nincs, mert mindent azonnal akarunk. Az ön élete nem ezt példázza számomra.
A sikerhez türelem kell, a sikerhez kitartás kell, és a sikerhez kompromisszum kell. Nem hiszek abba, hogy létezik győzelem szenvedés nélkül. Van, aki ezt szenvedésképpen értékeli például a tanulást. Én óriási élvezettel tanulok bármit. Igen, lépésről lépésre, céltudatosan, a célnak valósnak kell lenni, teljesíthetőnek kell lenni, és amikor az ember egy célt kijelöl, akkor utána már az eszközöket kell megtalálni, mi kell ahhoz, hogy én a célomat elérjem. Egyébként más megoldás nincs is, mert csak győzni szabad. Veszíteni, hát arra nincs idő.
Elhangzott egy mondat erejéig, tengiz. Nem siklanék el fölötte. Az én korosztályomnak tengiz azt jelenti, hogy nagyon erős fizikai munka, az idegen, világ, a távollét, hiszen az én korosztályomból nagyon sok fiatal férfi indult annak idején álmokkal, tervekkel arra a vidékre, hogy ott keressen pénzt.
Nekem megint nagyon nagy szerencsém volt, van, mert amikor a tengiz indult, akkor, mint a vendéglátásban dolgozó, azt a feladatot kaptam, hogy 5000 magyar dolgozónak a teljes ellátását, itt ez alatt az étterem, a büfé, a szennyvíz tisztítás, ivóvíz előállítása, mosoda, pékség, stb. Tehát egy komplex ellátást kellett biztosítani, amire én 6 hónapig készültem Magyarországon, tehát a tervezéssel, és utána pedig a logisztikával. Tehát, hogy lehet ezt az egészet egy olyan rendszerbe foglalni, amikor egy mohamedán területen, egy sivatagba olyan ellátást tudjunk biztosítani, ami az emberek egészségét megőrzi. Ezt úgy gondolom, hogy sikerült megoldani. Nekünk voltak ilyen megszekciós szállításaink, amikor egy egész szerelvény jött oda. Tehát ez megint egy kiváltság. Tehát megint egy olyan lehetőség, ami egy ember életében ritkán adódik. De én a szerencsével úgy vagyok, hogy azokat érinti meg, akik már várják, fel vannak rá készülve. Én nem értek egyet azzal, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy én is megtehettem volna, hát én is ott voltam, és hát Igen, a szerencse észre kell, hogy vegyék. Csak úgy a szerencse önmagában értelmezhetetlen. Tehát éppen ezért kell fejlődni, tanulni és megkeresni azokat a lehetőségeket, amik mellett a mi egyéni boldogulásunk a legjobban megtalálható.
Én emlékszem, amikor ez a szálloda épült, nagy lázban tartotta a közösséget, hogy itt egy 4 csillagos szálloda épült gyönyörű természeti környezetben a hegy lábánál. Akkor még nem volt libegő, nem volt kalandpark, de már tudtuk, hogy lesz itt valami. És én abban az időben, amikor ez a szálloda felépült, a helyi televíziónak voltam a szerkesztője, és emlékszem, mennyi műsort készítettünk itt az Európai Uniós csatlakozásnak az eseményeiről innen számoltunk be. De például a Zempléni Fesztivál egyik bevezető beszélgetését is itt készítettem, mert nagyon kellemes volt a környezet, jobb volt, mint a mi kis stúdiónk, ami néha ridegnek tűnt, és azt is tudom, hogy mi ide mindig úgy jöhettünk műsort készíteni, hogy semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kellett ezért fizetni. Tehát itt lehetett egy közösség, egy kis közösség, egy tévés közösség, aki tájékoztatta a városban, vagy az 50 kilométer sugarú körben élőket.
Az előbbiekben pontosan ezért mondtam, hogy itt egy csapatmunka volt. És aki a csapatmunkában nem érzi a jövőképet, akkor az vakon halad. Tehát én tudtam, és ma is tudom, és megrögzötten hiszem, hogy csak olyan környezetben lehet fejlődni, akik arra készek. És én egy olyan környezetbe kerültem, akik akartak változni, akik több akartak lenni, akik mindent megtettek azért, hogy ez a város fejlődjön. Mert ugye klasszikus vicc volt, hogy dolgozzál jól, mert száműznek. Sátorján mondta, innen, hova? Tehát ugye ez az országnak az egyik sarka. De hát szerintem az egyik legjobb sarka. Tehát itt, amint a szálloda szlogánja volt, természet és luxus lehet egy helyen, és én a vendégeknek azt mondtam, ma is azt vallom, hogy mi mindent tudunk adni, kivétel a tenger. Hát a tengerhez menjenek oda. De itt a botrok köztől, a hegy köz, itt gyakorlatilag minden megtalálható, egy 3-as határ mellett vagyunk, és mindegyikünk, de legalábbis a többség a határon túl is beszéli a magyar nyelvet, és szépen. Tehát itt ez a környék, ez rendkívül jó adottságú, történelmileg is, és maga a népességnek az összetételében is. Tehát itt a svábok, a helyi, a különböző asszimilációk, ezek nagyon fényes produktumot alkottak, és alkotnak. Erre lehet építeni, és itt nem csak a borászat, a múzeumok egybe, és óriási felelősséggel, mert hogyha egy vendég nem elégedett, nyilván azt fogom mondani, hogy hát jártam Sátorőhelyen, hát oda ne menjetek. Ugye, én nekem képviselni kell azt az éttermet, ahova egyébként napközben mennek, mert a vendég mit olvas? Hát, hogy mi a tapasztalat? Tehát itt mindenkinek meg kell tenni azt a legtöbbet, ami csak lehetséges, mert ez a munka csak közösségi módon képzelhető el. Egyénileg nincsenek csillagok, meg nincsenek, tudom én, olyan különlegességek, viszont ha sportba vesszük, a csapategység az felülmúlja az egyéni tudásokat.
Nem akarok tapintatlan lenni, de szeretném megkérdezni, hogy jelen pillanatban hogyan üzemel ez a szálloda, és mik a tapasztalatok, van-e jövőkép? Mert hát sokan vándorolnak el erről a vidékről, de azt is tudom, hogy a szállások azért mindig megtelnek, mert kincses bánya, ami itt körülöttünk van.
Én azt gondolom, hogy egy teljesen sajátos helyzetből kell kiindulni. A turizmus, vendéglátás az nem csak, vagy nem kizárólag arról szól, nem a Sátorőhely turizmusáról beszélünk, hanem Magyarország turizmusáról. Tehát nekünk itt ezt kell megerősíteni, és hogy a szállodának mik a céljai. Hát ugye mi indultunk egy 30 szobával, 39, utána 47, 54, tehát mindig együtt mozogtunk a város fejlődésével. És nekünk a város fejlődése rendkívül fontos volt, mert aki nem veszi észre, hogy 2002-től a város mennyit fejlődött, az vagy vak, vagy értelmileg fogyatékos. És a város sem tudott volna nélkülünk, mi se tudtuk volna a város nélkül. Éppen ezért egy olyan folyamatos egyeztetés volt, aminek az az eredménye, hogy nekem csak meggyőzően biztos jövőképen van, és abban is biztos vagyok, hogy nekünk a jövő még jobb lesz, mint az idei év volt, mert többek vagyunk, mert tapasztaltabbak vagyunk, tanulunk a hibáinkból. Tudomásul veszük, hogy mi nem vagyunk a tökéletesség megtestesítője, hanem az egész életünk egy tanulásnak egy-egy szakasza, egy része most is. Én a magam tevékenységét úgy határoztam meg, hogy én olyan dolgokkal fogok foglalkozni, amikkel itt más nem. A szállodáról annyit, hogy 25 éve működik, kezdetben itt egy kóborkutyatelep, egy dökút és egy szemétdom volt. Ma most itt egy 4 csillagos 54 szobás plusz 10 panzió, 2 luxus ház, teniszpálya, tehát egy korszerű szállodát sikerült megvalósítani, és nem csak, hogy korszerű, hanem rendkívül környezetbarát is. Éppen ezért a napelem, a napkollektor, a kondenzációs kazán, a hőszigetelés. Tehát igyekszem, hogy a természetbe minél kisebb emberi lábnyomot hagyjak, mert a jövő generációjának is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egy élhető környezetbe, egy élhető világba dolgozzon, és élvezze ki azt a lehetőséget, ami a szüleinek, nagyszüleinek a gondos munkájából fakad.
Nagyon szép és színes életutat villantottunk fel a hallgatóknak. Még egy kérdésem lenne így a beszélgetés végén, hogy mi volt az a belső iránytű, vagy mik voltak azok a belső gondolatok, amik ilyen szépen vezették végig ezen az életen?
A szeretet. Kizárólag. Én mindenkit szeretek. Van, akit a hibája miatt, mert van mit kijavítani. Van, amit a jó tulajdonsága miatt. Furcsa a mai világban, hogy a hatalom. A hatalom az nem cél. A hatalom egy eszköz, hogy boldoggá tegyünk mindenkit. Mindenkit. Engem is, a szomszédomat is, meg aki egy másik városban él. Tehát nekünk, a világnak, az országnak, a kisebb régiónak, vagy egy családnak össze kell fogni, mert csak annak van értelme. Az az emberi, és az a embernek a hivatása, hogy születéstől az elmúlásig ember maradjon.
Csodálatos végszó, köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok köszönöm a továbbiakban.
Szépen. Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget kívánok a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, az előző percekben egy miskolci vállalkozót ismerhettek meg, aki a vendéglátásban megjárta a ranglétra minden fokát, és kitartásával, szaktudásával, innovatív ötleteivel sikeres pályát futott be. Huszág Lajos ma is Miskolcon lakik, onnan utazik naponta a sátor Aljaújhelyre, ahol a helyi turizmus fellendítésén dolgozik. Érdemei elismeréseként a városi önkormányzat tavaly közmegbecsülés díjjal tüntette ki. A riporter Jászter Beáta volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
tu pincel destruyó mi orgullo de mujer.